2 weeks ago we were in Hebrews chapter 5.
Jó, tehát két héttel ezelőtt ugye a Zsidókhoz írt levél 5. fejezetét tanulmányoztuk.
And we got halfway through.
És körülbelül a feléig jutottunk el.
And somebody reminded me, they said, Mark, you were going to talk about obedience a little bit.
És valaki emlékeztetett engem arra, hogy Mark, ugye az engedelmességről fogsz majd beszélni egy kicsit.
I'm glad to see somebody remembered.
Nagyon örülök annak, hogy valaki emlékezett.
So let's go to chapter 5, verse 8.
Jó, tehát akkor folytassuk az 5. fejezet 8. versénél.
And I think we have it on the screen, right?
És szerintem ki lesz vetítve.
The writer has introduced the theme of Jesus as high priest.
Jó, tehát itt már ugye a Zsidókhoz írt levél szerzője bevezette ezt a témát, és Jézusról, mint főpapról beszél.
And he's comparing how the earthly high priest had these qualifications, and Jesus matches every qualification of the earthly high priest.
És ugye arról beszélt, hogy a földi főpapnak hogyan volt meg az alkalmassága erre a pozícióra, és utána elmondja azt, hogy Jézus minden pontban hogyan felel meg ennek az alkalmasságnak.
And one of the primary areas of qualification is the way he suffered.
És az alkalmasságának az egyik területe az az, ahogyan szenvedett.
And it's something that the writer really focuses on throughout Hebrews. He often talks about how Christ suffered. And because of that, he fully identifies with us as human beings.
És ugye körülbelül a levél felén keresztül arról beszél, hogy Jézus hogyan szenvedett, és emiatt hogyan tud teljes mértékben azonosulni velünk emberekkel.
And in this verse 8 here, we see something kind of interesting, at least it's interesting to me.
És itt a 8. versben látunk valami érdekeset, legalábbis számomra ez érdekes volt.
Here we go. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek.
Tehát 8-10-ig. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melchizedek rendje szerint való főpapnak nevezte.
He learned obedience.
Azt olvassuk itt, hogy megtanulta az engedelmességet.
To me that's an incredibly interesting concept that the Son of God had to learn obedience.
Számomra ez egy hihetetlenül érdekes elképzelés, hogy Isten fiának meg kellett tanulnia az engedelmességet.
And I think one reason is because head knowledge is completely different to experiential knowledge.
És véleményem szerint ez azért van, mert a fejünkben lévő tudás az teljesen más, mint az átélt vagy megtapasztalt tudás.
Living out his life on this earth was completely different to God telling him about it in heaven.
Mert az, hogy itt ő végigélte a földi életét, az teljesen más volt, mint az, ahogyan erről mesélt neki az Atya még a mennyben.
When people used to tell me that their father had passed away, their father had died, I knew that this was a sad thing for them.
Amikor az emberek elmesélik nekem azt, hogy elhunyt az édesapjuk, akkor tudom, hogy ez egy nagyon szomorú dolog számukra.
But after my father passed away, I knew this was a sad thing for them.
És miután ez velem is megtörtént, utána már tudtam, hogy ez mit jelent.
Completely different knowledge.
Teljesen két teljesen más tudás.
The experience of having your father pass away and you feel like a covering over your head has gone away.
Az, amikor az ember átéli azt, hogy meghal az édesapja, és mint az a biztonság, amit így körülvette, az egyszer csak így elszáll.
Experiencing it made me completely different in my reaction to when people would say their father had passed away.
És ezért az, hogy én ezt már megtapasztaltam, hogy ez mit jelent, ez teljesen mássá tette a reakciómat arra, amikor az emberek megosztják velem, hogy nekik is meghalt az édesapjuk.
And it's interesting that Jesus learned this obedience through suffering.
És nagyon érdekes az, hogy Jézus ezt a szenvedésen keresztül tapasztalta meg.
Obedience always has consequences.
Az engedelmességnek mindig vannak következményei.
And Romans tells us that Jesus' obedience meant that we get to have life.
És a római levél elmondja nekünk, hogy Jézusnak az engedelmessége azt jelenti számunkra, hogy nekünk lehetőségünk van az életre.
Says one man's disobedience brought about death for people, but one man's obedience brought about life and righteousness.
Azt mondja a római levélben Pál, hogy egy embernek az engedetlensége mindenkinek halált hozott, viszont egy embernek az engedelmessége révén mindenki életet nyerhet.
I'm glad Jesus obeyed.
És nagyon örülök annak, hogy Jézus engedelmeskedett.
And it's interesting here, it says he becomes the source of eternal salvation in verse 9 for all who obey him.
És utána itt azt mondja, azzal folytatja a 9. versben, hogy miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.
How do you react if somebody says to you, I want you to obey me?
Hogyan reagáltok arra, hogyha valaki azt mondja nektek, hogy én azt akarom, hogy te engedelmeskedj nekem?
Doesn't it just make you a little bit like, hey?
Nem fogjátok úgy érezni magatokat, hogy hát azért, várjál már.
Obey. To obey somebody often means you feel constricted.
Amikor engedelmeskednünk kell valakinek, az gyakran olyan érzéssel tölt el minket, hogy korlátoznak bennünket.
Something in our flesh just doesn't quite set right if somebody says you need to obey me.
Valami ugye a testvérünk, tehát a hústestünkben nem érzi jól magát, hogyha valaki azt akarja tőlünk, hogy engedelmeskedjünk neki.
But as so many things in the Bible are opposites, I think that the obedience that God calls us to, instead of restricting us, actually gives us greater freedom.
De ugyanúgy, mint ahogyan tulajdonképpen a Bibliában nagyon sok ilyen koncepció van, ami kicsit ellentétes, ugyanúgy, amikor Isten arra kér bennünket, hogy engedelmeskedjünk neki, akkor véleményem szerint ezzel ő nem korlátoz minket, hanem tulajdonképpen felszabadít minket.
It's obedience to Christ brings life, it leads to life, and it leads to freedom.
Tehát gyakorlatilag a Krisztus iránti engedelmesség életet ad nekünk, és szabadságot hoz számunkra.
Now I'll give you kind of a strange example.
Hadd adjak nektek egy furcsa példát erre.
When I was younger, I wanted to go, well, I was invited to go water skiing with some people.
Amikor még fiatalabb voltam, akkor meghívott engem néhány ember, hogy menjek el velük vízisíjálni.
So I'd never been water skiing before.
És még korábban soha nem vízisíjáltam.
And but the guy that I was going with, he said, "Don't worry, Mark, you'll be able to do it."
De az a fickó, akivel mentem, az mondta nekem, hogy ne aggódj, Mark, meg fogod tudni csinálni.
So we get to the lake and we jump in the water and the boat and about 10 people there.
Úgyhogy gyakorlatilag odaértünk, ugye ez a tóhoz, és akkor így beugrottunk a tóba, illetve az ott levő csónakba, körülbelül 10 lehetünk.
And they gave me the end of the rope that you're supposed to hold on to. And the boat started going, and I started coming up, and straight into the water.
És az volt, hogy ugye adtak nekem egy ilyen kötelet, és akkor azok, akik a csónakot irányították, azok elindultak a csónakkal, és én meg így felálltam a vízre, és aztán ugyanezzel az erővel így le is fogtam.
I tried again.
Még egyszer megpróbáltam.
Same thing happened, I started to come up, and then just straight flat into my face.
Úgy ez történt velem, hogy így feljöttem a vízfelszínre, aztán utána így arcra csapódtam.
Not once that whole afternoon was I able to get up and hold myself steady to be able to water ski.
Egyetlen egyszer sem sikerült azon a délutánon nekem megvalósítani azt, hogy mondjuk feljöjjek a vízszínére, és utána így tényleg így tartani tudjam magam a vízszínén, és vízisíjeljek.
I got experiential knowledge of the word stupid.
Úgyhogy a tapasztalatban megértem, hogy mit jelent az a szó, hogy buta.
And I, you know, and they said, Mark, just do it. You can just do it. Whatever, you know, whatever you want to do, just try and get up. And it didn't work.
Jó, tehát ugye mondták nekem, hogy nem, Mark, hát csak csináld meg. Persze, csináld meg. Ahogy érzed, ahogy gondolod, csináld meg. És egyszerűen nem működött.
2 months later, I went to visit some friends in South Carolina, in America.
Aztán 2 hónappal később elmentem, meglátogattam néhány barátomat, akik Dél-Karolina államban laknak az USA-ban.
And this guy, Paul, happened to be an extremely good water skier. He could actually ski barefoot.
És volt ez a fickó, Paul, aki ott volt, és hát úgy történt, hogy ő éppen egy ilyen nagyon profi vízisíjelő volt, olyannyira, hogy ő mezítláb is képes volt vízisíjelni.
And he said, Mark, you want to go water skiing?
És akkor kérdezett tőlem, hogy Mark, el akarsz jönni vízisíjelni?
I said, no.
Mondtam, hogy nem.
And he said, why not? I said, because I tried 2 months ago, and I could not get up.
És kérdezett tőlem, hogy de miért nem? Mondtam, hogy hát azért, mert már 2 hónappal ezelőtt kipróbáltam, és képtelen voltam felállni.
And he said, I'll show you.
Mondja nekem, hogy megmutatom neked.
I said, okay, I'm willing to try again.
úgy voltam, hogy jó, hát meg akarom próbálni még egyszer.
So first, before we got in the water, he had me sit on the dock next to the lake. And he gave me all these instructions. And he said, just follow each one of these. You do this, you do that, you do this, you do that. Quite a few instructions. And he said, if you follow these, you're going to get up.
Na és akkor először, mielőtt még ugye a vízre bocsátott volna engem, leültetett engem oda a mólóra, és nagyon sok instrukciót adott egymás után, mondta nekem ezt a sok instrukciót, és mondta, hogy ha ezt csinálod, azt csináld, és ezt mondjuk egy pontról pontra betartod, akkor menni fog.
One of them was kind of strange to me.
Az egyik az egy elég furcsa instrukció volt.
He said, do not pull yourself up.
De egyik az volt, hogy ne húzd föl magad.
He said, just hold on to the end of the rope.
Azt mondta, hogy csak annyi, hogy kapaszkodj erősen a kötél végében.
And I thought that was doesn't sound right. Don't pull yourself up. I'm trying to get up.
Nekem ez kicsit olyan furcsán hangzott, az volt bennem, hogy most ne húzzam fel magam, hát hogyha egyszer megpróbálom magamat megtartani ugye a vízfelszínén.
But I decided to obey everything he told me.
De úgy döntöttem, hogy engedelmeskedni fogok mindannak, amit kért tőlem.
And I got up the very first time.
Első alkalommal találtam a vizem.
And I had about 3 hours of absolutely wonderful water skiing.
És kb. 3 órán keresztül fantasztikusan üdési éltem.
Profi voltam.
I was a pro.
But, I mean, this may seem like a silly analogy, but that following every order that he gave me, I obeyed everything he said. It led to incredible freedom for me.
De lehet, hogy ez mondjuk egy nagyon kis buta hasonlatnak tűnt nektek, de gyakorlatilag az, hogy pontról pontra betartottam az instrukcióit, és mindenben engedelmeskedtem neki, ez valójában nekem a szabadságot adott.
And Jesus said that we show our love to him.
És Jézus azt mondta, hogy mi azáltal mutatjuk meg a szeretetünket iránta,
if we say we love him,
ha azt mondjuk, hogy szeretjük,
by how we obey what he tells us to do.
Hogyha engedelmeskedünk annak, amit mond nekünk.
And his yoke is easy.
És az ő igája könnyű.
It's not a burden.
Ez nem egy teher.
And it says here that he was made perfect.
És itt azt mondja az igében, ugye, hogy ő tökéletessé lett.
Which we discussed in an earlier chapter of Hebrews, how perfect here doesn't mean that Jesus was not perfect in his person. It means that he was perfected for the purpose for which God had him come to earth.
És ugye ezt már a zsidókhoz írt levél korábbi fejezetei során taglaltuk, hogy itt ez a szó, hogy tökéletes, az nem azt jelenti, hogy ő itt a személyében tökéletes volt, hanem az, hogy Isten tökéletessé tette őt arra a feladatra, vagy arra a célra, amelyre elhívta.
And I used the analogy before that if we wanted to, you know, get a very good video guy in here to do something, we'd ask Madaras Ishvan, because he's the perfect guy for the job. He knows what he's doing.
Jó, és ugye azt a példát már korábban is használtam, hogyha például nekünk szükségünk lenne egy nagyszerű videósra, akkor aztán moderációt itt kérnénk meg, mert tudjuk azt, hogy ő a megfelelő, a tökéletes személy ennek a munkának az elvégzésére.
And he was perfected here on earth.
És azt olvasjuk itt, hogy itt a Földön jutott tökéletességre.
Gold is perfected in fire.
Az arany, az ugye a tűzben lesz tökéletessé.
Gold does not find its perfection in water or air. It has to be in a certain environment.
No, az arany, az nem fog tökéletesedni mondjuk a levegőben vagy a vízben, tehát a megfelelő környezetbe kell rakni, vagy közegbe kell rakni.
And perhaps you're being perfected for something right now.
És lehet, hogy benneteket is Isten most tökéletességre juttatott valamilyen célra.
You don't understand the circumstances.
Nem egészen értitek talán a körülményeiteket.
But the environment that God uses often doesn't make sense to us.
De az a közeg, vagy az a környezet, amit Isten ilyenkor használ, azt mi nem mindig értjük.
But if you obey in the midst of the suffering, it always leads to life.
De hogyha mi a szenvedés közepette engedelmeskedünk, az mindig az életre vezet minket.
And in verse 10 he says, and he was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek.
És itt a 10. versben azt mondja, hogy mert az Isten őt a Melchizedek rendje szerint való főpapnak nevezte.
Now this person of Melchizedek is a mysterious person that we find only mentioned twice in the Bible, the first time in Genesis.
Ez a Melchizedek nevű főpap, akiről itt beszél az ige, ez egy elég rejtélyes személy igazából, mindössze 2-szer fordul elő még máshol a Bibliában, és az első alkalommal Mózes első könyvében.
And we're going to learn a lot about him in chapter 7.
És majd a 7. versben fogunk sok mindent megtudni róla.
We're now going on to verse 11.
Jó, tehát 11. vers.
And this starts the introduction of another warning here in Hebrews. There are basically 5 warnings in Hebrews.
Tehát ugye a zsidókhoz írt levélben 5 figyelmeztetés van, és a 11. vers az egy újabb figyelmeztetésnek a kezdete.
And it's essentially a warning about being spiritually immature.
Tulajdonképpen a lelki éretlenséggel kapcsolatos figyelmeztetés.
So here in verse 11.
Tehát itt van a 11. versben.
The writer says, we have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn.
Azt mondja itt az író, hogy erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok.
And what he's saying is that he started to talk about Christ being a high priest in the order of Melchizedek, and then he says, now we've got a lot to say about this, which he does in 7, 8, 9, and 10 actually, but he says, you guys are slow to learn.
Jó, tehát így gyakorlatilag ugye az író elkezd beszélni Krisztusról, mint főpapról, a Melchizedek rendje szerint, és akkor utána azt mondja a 11. versben, hogy erről nekünk még sok mondani valónk van, és valóban sokat is ír róla, utána a 7., 8., 9., 10. fejezetben, viszont közbeveti azt, hogy nektek azonban eltompult a hallásotok.
Verse 12. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need somebody to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil.
Itt ugye a 12. versben így folytatja. Ugyanis ennyi idő múlt el, már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédének alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem keményeled erre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig keményeled elvaló, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.
How would we feel as a church if we got a letter from Pastor Greg and he said, you guys are still immature, you should be teaching people and you still need milk, I can't teach you solid food, what would our response be?
Hogyan éreznénk magunkat, mint gyülekezet, ha mondjuk kapnánk egy levelet Gregtől, és azt ír ebben a levélben, hogy ti még mindig éretlenek vagytok, és tejre van továbbra is szükségetek, nem tudlak benneteket szilárd táplálékkal táplálni, pedig már benneteket, nektek kéne tanítanotok, de még mindig benneteket tanítanak.
I mean, these guys had this letter written to them, they knew the writer, we're not sure exactly who the writer is, some people think it's Paul, but they received this from somebody they knew, and I wonder what their reaction was.
Hát ugye ezek az emberek, ennek a levélnek az olvasói, ezt egy olyan személytől kapták, akit ők jól ismertek, nem biztos ugye az írónak a személye, sokan úgy gondolják, hogy Pál apostol írta, de ez nem biztos. Mindenféleképpen olyan személy volt, aki ismerte őket, tehát de hogy reagálnánk mi egy ilyenre.
And he calls them babies.
És gyakorlatilag csecsemőknek nevezi őket.
Would you be offended if Pastor Greg said you're still a baby, spiritually?
Megsértődnétek akkor, hogyha Greg mondjuk lelki értelemben csecsemőknek titulálna benneteket?
And I asked myself a question when I was reading through this.
Amikor ezt így végigolvastam, akkor feltettem magamnak egy kérdést.
I said, Mark, are you spiritually mature?
Megkérdeztem magamtól, hogy Mark, te lelkileg érett vagy?
And I wasn't sure how to answer that.
Nem voltam benne biztos, hogy válaszoljam meg ezt a kérdést.
This business of milk and solid food is actually found in another passage in Corinthians.
És aztán ez a dolog itt ugye a tejről, meg a szilárd táplálékról, ezt még egy másik igerészben is megtalálhatjuk a korintusi levélben.
And we have it here for you.
És akkor ezt most fel fogjuk olvasni nektek.
Paul's writing to Corinthians in chapter 3. 1 Corinthians, and he says, brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men?
A 1 Korintus 3. fejezetében olvashatjuk ezt. Pál írja. Én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem keményened ellen, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?
Here Paul is saying that he equates immature with being worldly.
Itt gyakorlatilag Pál a világiasságot társítja az éretlennel.
And he talks about jealousy and quarreling.
És itt beszél ugye az irigykedésről, meg a viszálykodásról.
And he says those are worldly characteristics.
És azt mondja, hogy ezek világias vonások.
And going back to Hebrews, the guy says, in fact, by this time you should actually be teachers. Instead, you actually need somebody to teach you.
És ugye visszatérvén ide a zsidókhoz írt levélhez, itt is az író azt mondja, hogy ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki.
One of the things that I've really been blessed to see here in this church is how many teachers there are.
Az egyik áldás számomra, amit itt tapasztaltam ebben a gyülekezetben, az, hogy hány tanító van itt.
I see all these young guys teaching.
Látom, hogy ezeket a fiatal srácokat tanítanak.
Which I think is absolutely wonderful.
Ezt engem teljesen lenyűgöz.
Passing on what they know.
Mert ők továbbadják azt, amit már tudnak.
There's something about when you get to pass something on, that it solidifies your faith as well.
És ez egy kicsit olyan dolog, hogy amikor az ember továbbadja azt, amit ő már megtapasztalt, vagy amit ő már tud, akkor ez megerősíti, megszilárdítja az ő hitét is.
Two weeks ago I was talking to a guy who comes to our church every once in a while, and he made a very interesting statement.
Két héttel ezelőtt beszéltem egy fiúval, aki úgy olykor feltűnik itt ebben a gyülekezetben, és egy elég érdekes kijelentést tett.
We were trying to talk about a time when we could meet.
Próbáltunk egy időpontot lefixálni.
And he said, well, I can't meet then because I meet with my two disciples.
És akkor tehát, hogy találkozni tudjunk, és azt mondta nekem, hogy akkor nem tudok veled találkozni, mert én a két tanítványommal találkozok abban az időpontban.
And I thought that was very kind of a good, I thought about it, I thought, what a good thing to say. I would, at first it sounded strange, we only think of Jesus as having disciples.
Jó, ez így igazából úgy érdekes volt, meg is úgy tetszett, hogy ezt mondtam, mert az volt bennem, hogy igazából Jézusra szoktunk csak úgy gondolni, mint akinek ugye tanítványai voltak.
But in many ways, this is what Jesus asked us to do, is to make disciples.
De tulajdonképpen Jézus sokféleképpen azt kérte tőlünk, hogy mi is tegyünk tanítványokká másokat.
Do you have a disciple?
Neked van tanítványod?
Or do you just sit in this chair saying, feed me, feed me, feed me, feed me, feed me?
Vagy pedig csak itt ülsz ezekben a székekben, és azt mondod, hogy tápláljatok engem, tápláljatok engem, tápláljatok engem.
And you walk away from a study and you say, I didn't get anything out of that study.
És mondjuk elmész egy ilyen bibliatanulmányozó óra után, és azt mondod, hogy hát ebből a bibliatanulmányozásból igazából nem kaptam semmit.
You know why?
Tudod miért?
Have you ever eaten so much at a food and then you can't eat anymore? It's not because the food's bad, it's because you've got indigestion and you're bloated.
Volt már olyan élményetek, amikor tele degesre ettétek magatokat, és akkor még ott van előttetek az étel, de már nem bírtok belőle lenni, nem azért, mert nem finom, hanem azért, mert gyakorlatilag már teljesen felpuffadtatok, és minden felmisztési bajotok lett.
And as we're going to see here in verse 14, you have to use what the Lord reveals to you, otherwise you lose it.
És itt ezt a 14-es versben látni fogjuk, hogy használnunk kell azt, amit az Úr megmutat nekünk, vagy kinyilvánít nekünk, különben el fog veszni.
Look at verse 14.
Nézzük majd a 14-es versben.
Solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil.
A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.
Let me just say something right now about teaching in the pulpit.
Hadd mondjak most valamit nektek innen a szószékről való tanításról.
Now that I've been teaching Hebrews for the last few weeks.
Most, hogy már egy pár hete, az elmúlt hetekben ugye a zsidókhoz írt levelet tanítom.
I have such a greater appreciation for what it must be for example, our pastor Greg to get up twice a week and to feed us.
Most már nagyon-nagyon értékelem azt, amit például Greg csinál, hogy mondjuk hetente kétszer feláll ide a pulpitusra, és táplál minket.
I knew before.
Korábban is tudtam már.
I know now.
De most igazán tudom.
That the responsibility of giving you God's word is sometimes very heavy.
hogy az a felelősség, hogy innen most ugye Isten igéjét adom nektek, az időnként nagyon-nagyon nehéz.
So I know I for one am going to walk I'm going to be reluctant to walk away from a study and say, "Oh, I didn't get anything out of that."
Úgyhogy innentől kezdve az van bennem, hogy most már vonakodnék azt tenni, hogy elmegyek úgy egy biblia óráról, hogy mondjuk egy ilyen kijelentést teszek, hogy hát én ebből semmit nem kaptam.
I really am.
És tényleg nem akarom ezt.
Because I can teach myself if I need to.
Mert igazából tudom magamat tanítani, ha erre van szükségem.
So that's just a little word there, speaking from somebody who is experiencing what it means to come every week and have whatever, how many people there are, 200 eyes staring at you and saying, "Give me food, give me food, give me food."
De ez csak egy pár gondolat volt nektek valakitől, aki tudja, hogy mit jelent az, hogy mondjuk ide jön, és akkor itt áll fönn, és szembenéz 200 szemmel, és azok így mind azt hasonlják, hogy mondják, hogy adj nekünk enni, adj nekünk enni.
If you do it, then at least digest it, please.
Hogyha már ezt teszitek, akkor legyetek szívesek, legalább emésztétek is meg.
And how do we digest this food?
És hogyan tudjuk megemészteni ezt a táplálékot?
One of the ways that I found that has really changed my level of Christianity is renewing my mind like Romans 12 tells me to.
Az egyik módja ennek, amire én így rájöttem, az az, ami ugye a Római Levél 12. fejezetében meg is van írva, hogy azáltal, hogy megújítom az elmémet.
Romans 12 says that we are transformed, that's a very powerful word, by the renewing of our minds, changing how we think.
Jó, tehát ugye itt a Római Levél azt mondja, hogy mi változzunk el az elménk megújulása által, és ez egy nagyon-nagyon erőteljes dolog, hogy gyakorlatilag megváltozik a gondolkodásunk.
I spoke on this a while back I think in August, and some people said this really helped them. But it really is something that we can't really go into here, but to change how you think about yourself positionally in Christ.
Jó, tehát erről már beszéltem korábban, azt hiszem, hogy augusztusban volt, és voltak is olyanok, akik visszajelezték nekem, hogy ez sokat segített nekik. Itt most az időszűke miatt erről sokat nem beszélhetek, de nagyon fontos, hogy úgy megváltoztassuk a gondolkodásunkat, hogy milyen a pozíciónk most már Krisztusban.
And one of the very simple things that yet was very transforming for me was that I don't have a new creature in Christ. I am a new creature in Christ.
És ami nekem egy ilyen, tulajdonképpen egy nagyon egyszerű gondolat, és mégis így nagyon-nagyon rávilágított nekem egy igazságra, az az volt, hogy nekem nem valaki van, tehát egy új teremtésem van Krisztusban, hanem én magam lettem új teremtésé Krisztusban.
For me that was a very powerful change in my thinking, that I just don't have a new creature. I am, I am, I am. The Bible declares you are a new creation in Christ.
Tehát ez nekem tényleg nagyon sokat segített, egy nagyon erőteljes gondolat volt, ami megváltoztatta a gondolkodásomat, hogy végül is nekem nem valakim van, vagy van egy új teremtésem Krisztusban, hanem én vagyok az, mert ugye azt mondja az ige, hogy ti új teremtéssé lettetek Krisztusban.
And that knowledge started helping me to walk in the Spirit.
És ez a tudás segített nekem abban, hogy elkezdjek lélekben járni.
Now this business of maturity. I thought to myself, what exactly does a mature Christian look like?
Tehát most rátérve egy kicsit erre az érettség témára, elgondolkoztam azon, hogy igazából hogy néz ki egy érett keresztény.
Some of the things that I read and I heard were like, you read your Bible, you pray a lot, you perhaps have been to Bible college.
Ugye azok a dolgok, amiket általában hallunk erről, vagy olvasunk erről, azok, hogy valaki olvassa a Bibliáját, imádkozik, talán járt bibliaiskolába is.
When you think of a mature Christian, can you think of some characteristics that you immediately say, now that's a mature Christian?
Hogyha most arra gondoltok, hogy érett keresztény, akkor eszetekbe jut-e hirtelenjében olyan jellemvonás, amire azt mondjátok, hogy na, ilyen egy érett keresztény.
We sometimes think of somebody who has a lot of doctrinal knowledge.
Mi néha olyan emberekre gondolunk ilyenkor, akinek nagyon sok doktrinális tudása van.
Or maybe somebody that studies the Bible all the time.
Vagy talán olyan ember, aki egyfolytában tanulmányozza a Bibliát.
Or we think of somebody who's been a Christian for a long time.
Vagy pedig olyan valakire gondolunk, aki már nagyon régóta keresztény.
But in my experience, sometimes somebody who's been a Christian a long time doesn't necessarily mean that they're mature in their Christian walk, unfortunately.
De sajnos az én tapasztalatom az azt mutatja, hogy attól, mert még valaki régóta keresztény, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy érett keresztény is.
The Bible often uses the analogy of a tree and its fruit.
A Biblia nagyon gyakran használja a fa és a gyümölcs hasonlatát erre.
How do you tell a mature tree?
Hogyan mondhatjuk meg egy fáról, hogy az érett?
A tree that's living up to what it was meant to be in its growth.
Egy olyan fa, amely végül is elérte azt a célt, amelyre teremtetett.
The Bible says by its fruit.
A Biblia azt mondja, hogy a gyümölcséről mondhatjuk meg.
Our fruit in our daily living reveals the extent of our maturity in Christ.
A mi gyümölcsünk, a mindennapi életünkben, amit megtermünk, az mutatja meg azt, hogy mennyire vagyunk a Krisztussal való járásunkban érettek.
Spiritual maturity is demonstrated way more by our behavior than what we say we believe.
A lelki érettség az sokkal inkább megmutatkozik a viselkedésünkben, mint abban, hogy mi mit mondunk, hogy miben hiszünk.
In fact, in James talks about how behavior and belief are so connected.
Sőt, ugye Jakab a levelében el is mondja nekünk azt, hogy a hit és a cselekedetek, illetve a magatartás az szorosan összefüggnek egymással.
And Jesus says in John 15, he says, my father is honored when you bear much fruit. And that you show that you're my disciple.
Jézus pedig azt mondja a János 15-ben, hogy azáltal dicsőítetik meg az én atyám, hogy ti gyümölcsöt teremtek, és az én tanítványaim lesztek.
So we, most of us who've been around for a while in the church, we know this passage of Galatians 5:22 about the fruit of the Spirit.
Azok, akik már régóta járnak gyülekezetben, azok nagyon jól ismerik a Galata levélből az 5. rész 22. versét, amiben ugye a lélek gyümölcséről szól az ige.
Just listen to it again.
Most hallgassátok meg újra.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás.
We've heard this many, many times.
Ezt már annyiszor hallottuk.
Fruit of the Spirit, and we get, most of us can do the first three.
Lélek gyümölcse, ez így bevillan, és akkor a legtöbbünk az első hármat el is tudja mondani kívülről.
The three biggies.
A három nagyot.
Love, joy, peace.
A szeretet, az öröm, meg a békesség.
But what caught my eye this time in reading it were the others.
De ami most igazából úgy megkapta a tekintetemet, az a többi volt.
Like kindness.
Mint például a kedvesség, vagy itt inkább a szívesség.
A mature Christian shows kindness.
Egy érett keresztény kedvességet tanúsít.
They may not be able to tell you whether they are pre-millennium or post-millennium or mid-millennium or whatever, but they show kindness. That is a mature Christian.
Lehet, hogy egy ilyen keresztény nem fogja tudni elmondani nektek, hogy ő most az 1000 éves béke országlás előtt él, után él, vagy éppen közben él, de mindenféleképpen kedvességet tud tanúsítani irántatok.
Goodness.
Jóság.
A mature Christian shows goodness.
Egy érett keresztény jóságot tanúsít.
Gentleness.
Aztán itt van a szerítség.
Remember, these are the fruits of the Spirit.
És ne felejtsük el, hogy ezek itt a lélek gyümölcse.
A mature tree is going to show some kind of fruit.
Egy érett fa, az ugye valami fajta gyümölcsöt produkálni fog.
And one of the fruits of the Spirit is gentleness.
És a lélek egyik gyümölcse a szerítség.
A mature Christian shows gentleness.
Tehát a jellemző a szerítség egy érett kereszténynek.
They may not be able to explain the resurrection of the dead to you, but they show gentleness.
Lehet, hogy nem fogják tudni hosszasan taglalni nektek a halottaknak a feltámadását, de mondjuk szerítséget mutatni fognak irántatok.
And then the one that really stuck out to me was self-control.
Aztán van egy, ami nagyon-nagyon kiemelkedett a többi közül, és ez önmegtartóztatás.
Self-control.
Önmegtartóztatás.
And Phil taught, has been teaching us in Titus this last few Sundays.
Yeah,
Phil Metzger.
Phil Metzger tanított az elmúlt pár hétben vasárnaponként a Tituszhoz írt levélből.
And in chapter 2 of Titus, I was fascinated to see self-control mentioned 4 times.
És egészen bámulatba ejtett engem az, hogy itt a Tituszhoz írt levél második fejezetében 4-szer említi az önmegtartóztatást.
Paul is telling Titus, he says, I want you to teach sound doctrine.
Itt ugye először is azt mondja a Pál Titusnak, hogy azt akarom, hogy egészséges tanítást adj.
And notice, he doesn't go into some deep, what we would say, biblical truth of end times or of whatever. He says, here is the sound doctrine.
És aztán nem megy mélyre, meg nem kezdi el fejtegetni mondjuk a vég, nem tudom, az utolsó időknek a mindenféle bibliai igazságait, hanem elkezd erről beszélni.
And here's what he says about the sound doctrine that he wants Titus to teach.
Elmondja, hogy mi az egészséges tanítás, amiről azt szeretné, hogy Titus tanítson.
He says, I want you to teach the older men to be self-controlled.
Azt mondja, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek.
He says, I want you to teach the older women that they must train the younger women to be self-controlled.
Aztán utána azt mondja, hogy ugyanígy az idős asszonyok is
to train the younger
tanítsanak a jóra, neveljék józanságra a fiatal asszonyokat.
And in verse 6 of Titus 2, and you can look at this later, he says, I want you to encourage the young men to be self-controlled.
És aztán utána a 6. versben pedig azt mondja, hogy az ifjakat ugyanígy inst, hogy legyenek józanok mindenben.
And it hit me very fresh or in a new way that self-control, if we had absolute self-control in our lives, it would solve so many problems that we have.
És ez ilyen nagyon, nagyon szíven ütött engem, meg ilyen nagyon újszerűen hangzott igazából, hogy hogyha abszolút önuralom lenne az életünkben, akkor nagyon sok problémánk megoldódna.
Self-control, I really think, is one of the hallmarks of a mature Christian.
Én azt gondolom, hogy az önmegtartóztatás az érett kereszténynek az egyik ilyen ismertető jegye.
A child has no self-control.
A gyereknek nincs önuralma.
A child wants it now.
A gyerek most akar valamit.
They can't understand why they have to wait.
És nem értik azt, hogy miért kell várni.
Self-control is an adult thing. It's a mature thing.
A önmegtartóztatás, az önuralom, az egy felnőttekre jellemző dolog, az egy érett dolog.
And again in 2 Peter chapter 1, he says, onto your faith you need to add all these qualities, and one of them is self-control.
És aztán utána a Péter második levelében, és az van itt az igében, hogy azt akarom, hogy a hitetekhez ragasztatok ezt a tamaszt, és közte megemlíti az önuralmat, vagy önmegtartóztatást.
And one of the areas I think that we in a close community as believers have to really work on this area of self-control is the tongue.
És azt gondolom, hogy az egyik terület, amiben hát nekünk itt igazán munkálkodnunk kell, úgy mint a hívőknek egy ilyen kicsit zártabb közösségében, az a nyelvünk.
The tongue.
A nyelv.
James spends a whole chapter 3, talking about this fire here that we have to control.
Jakab ugye egy egész fejezetet szentel annak, hogy elmondja, beszél ugye a nyelv bűneiről, és arról, hogy itt van ez a tűz, ami fölött uralkodnunk kell.
When you think about kindness and goodness and gentleness, those are all often right here. They could be right here. We could be showing kindness, goodness and gentleness with our tongue.
Tulajdonképpen, ha belegondoltok abba, hogy van ugye ez a három lélek gyümölcse, ugye a szívesség, a jóság, meg a szelídség, azt gyakorlatilag azt itt tudjuk mutatni. Tehát igazából azt a nyelvünkkel, vagy a szavainkkal tudjuk mutatni sokszor.
Just this last week, I heard of a thing in our church here, where something confidential was spoken to a person, and it went to 5 different people, and ironically, it came back to the very first person it was started with.
Éppen a múlt héten hallottam egy olyan dolgot, hogy volt itt egy ilyen bizalmas információ, ami elindult valakitől, és aztán átment 5 különböző emberen, és végül hát ilyen ironikus módon a végén ugyanannál a személynél kötött ki, mint akinél elindult.
That is immature Christian behavior.
Ez éretlen keresztény viselkedés.
It's immature.
Ez éretlen.
It did some destruction all the way around.
Mert ez gyakorlatilag ahogy ment körbe, mindeközben pusztítást végzett.
Every time you are tempted to pass on gossip, you have to exercise self-control.
Minden egyes alkalommal, amikor ott van bennünk az a kísértés, hogy valamilyen pletykát továbbadjunk, muszáj, hogy önuralmat gyakoroljunk.
And unfortunately in the fellowship of believers, I see it exercised way too little.
És sajnos én azt látom a hívők közösségében, hogy ilyenkor az önuralom gyakorlása nagyon csekély.
And I've tried to give myself a little exercise.
És én megpróbáltam magamat ebben egy kicsit így tesztelni, vagy gyakorlatoztatni inkább.
I've told myself, Mark, every time you pass on something that you know, well, this, you don't really need to be passing this on.
Hogy azt mondom annak, hogy Mark, minden egyes alkalommal, amikor így továbbadsz valamit, amiről igazából ott van benned az, hogy hát, ezt nem igazán kéne másnak elmondani.
I've told myself that, Mark, you've just demonstrated that you're an immature Christian.
Azt mondtam magamnak, hogy akkor minden ilyen alkalommal, Mark, te most éppen éretlen keresztényként viselkedtél.
And I hope that eventually stops me from doing this.
És remélem, hogy ez majd végső soron meg fogja engem akadályozni abban, hogy ezt tegyem.
Because it's interesting, I forget exactly where in the scriptures, but gossip and slander are listed right next to murder in a list of sins.
Nagyon érdekes, és most nem tudom, hogy hol van pontosan a Szentírásban, de a pletykálkodás meg a rágalmazás az a bűnök sorában közvetlen a gyilkosság után jön.
I think the Lord looks very harshly on that.
És azt gondolom, hogy az Úr nagyon, nagyon szigorúan tekint erre.
We have the, James says that the tongue has the power of life or it has the power of death. And we get to choose which one we use.
Jakab azt mondja a nyelvről, hogy ott van benne az életnek is, meg a halálnak is az ereje, és igazából a mi döntésünk az, hogy melyiket választjuk, hogy mire használjuk ezt.
Self-control chooses the life one.
És hogyha önuralmat gyakorlunk, akkor azzal az életet választjuk.
The mature Christian exhibits patience in trials.
Az érett keresztény türelmet tanúsít a próbák közepette.
Last week we heard Pastor Shane from Bucharest sharing quite an incredible story of what he and his wife and adopted child are going through.
Lehet, hogy emlékeztek arra, hogy múlt héten itt volt Shane, lelki pásztor Bukarestből, és ő egy félelmetes történetet mesélt el saját magukról, róla, a feleségéről, és az örökbefogadott gyermekükről.
And what I saw, as I listened to this man, I thought, you know what, here's a mature Christian. He could see the big picture of what God was doing in their life. He wasn't complaining because God wasn't doing something they wanted right now.
És én amikor ezt a férfit figyeltem, ahogy elmondta a történetét, akkor az volt bennem, hogy ez egy érett keresztény, mert látja azt a nagy képet, ami Istennek a célja, meg a terve az egésszel, és nem pedig panaszkodik abban, hogy miért nem kap meg most valamit.
Today I was very aware that I'd be teaching on this tonight.
Én ma nagyon is tudatában voltam annak, hogy majd erről tanítani fogok ma este.
So I was saying to myself as I was going around the city, dealing with people that I got irritated at. Mark, can you show self-control in this situation?
Úgyhogy amint kint voltam a városban, és bizonyos emberek felbosszantottak, éppen azon gondolkoztam, hogy Mark képes vagy most önuralmat gyakorolni ezek felé, az emberek felé.
Like at the Rossmann right over here, the lady, you know, being very rude to me, I don't know why, about something, and me getting very, okay, Mark, self-control.
Például itt a szomszédos Rossmannban a hölgy igen hát udvariatlanul vagy faragatlanul viselkedett velem, nem egészen értettem, hogy miért, és akkor az nagyon kiakasztott, és az volt bennem, hogy jó, most akkor tudok-e önuralmat gyakorolni.
And if we can show self-control in the little daily things, I think eventually it'll translate or spill over to the large areas of our lives.
És én hiszem azt, hogyha mi a kis mindennapi, hétköznapi dolgainkban képesek vagyunk önuralmat gyakorolni, akkor képesek leszünk majd, ez így tovább fog folyni tulajdonképpen az életünknek a nagyobb dolgaira is.
To that stupid driver in front of you that stops suddenly.
Például, hogyha előtted, az előtted levő autónak a sofőrje hirtelen megáll.
And you really get angry very quickly, like, why did you do that?
És te most, és ugye az ember kiakadt, hogy most mit csinál ez itt.
It may surprise you, but you can actually control your reaction.
De ez lehet, hogy meglep benneteket, de igazából mi tudjuk kontrollálni a reakcióinkat.
It's called self-control.
Ezt hívják úgy, hogy önmegtartóztatás.
Your temper.
Uralom.
Your temper, your anger.
Vagy például ugye a haragunkat.
And guys,
fiúk.
The self-control needed when you're watching those late night channels and the self-control to go past certain channels.
Fiúk, szükségetek van önuralomra, akkor amikor mondjuk késő éjszaka kapcsolgatjátok a tévét, és bizonyos csatornákon gyorsan túl kell kapcsolni.
And I speak from experience.
És ezt tapasztalatból mondom.
Something that we don't often discuss here in church circles. Oh, because we're beyond that, aren't we?
No. Ez egy olyan dolog, ugye, amit hát nem túl gyakran hozunk föl gyülekezeti körbe, mert mi már ezen túl vagyunk, ugye? Gondoljuk.
So exercising self-control in the most basic, what we would consider shallow events of life, are actually the sign of a mature Christian.
Tehát tulajdonképpen az, hogyha valaki képes önuralmat, vagy önmegtartóztatást gyakorolni, az életnek a nagyon kis alapvető, mondhatnám ilyen sekélyes vagy felületes dolgaiban, az tulajdonképpen azt mutatja, hogy valaki egy érett keresztény.
And as we exercise control, self-control in just these little areas, eventually we can reach to a level that was demonstrated by Jesus on the cross.
És tulajdonképpen, hogyha mi ezekben a kisebb dolgokban képesek vagyunk önuralmat gyakorolni, akkor előbb-utóbb el fogunk jutni arra a nagyobb szintre, amely Jézusban megvolt, ahogyan ő tudta megtartóztatni.
Where I think he showed incredible self-control when he said, Father, forgive them. They don't know what they're doing.
És eljutunk oda, ugye, ahol a Jézusnak a keresztjéhez, mert ő véleményem szerint ott hihetetlen önuralmat gyakorolt, amikor azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek.
So 2 Peter says, to your faith you need to add various qualities and one of them is self-control.
Tehát mint ahogyan ugye a Péter második levelében olvashatjuk azt, hogy a hitünkhöz hozzá kell ragasztanunk bizonyos tulajdonságokat, és az egyik az az önmegtartóztatás.
And listen to why he says we need to do this.
És hallgassuk meg, hogy szerint ezt miért kell megtenni.
Verse 8 of 2 Peter chapter 1.
A Péter másik levele első fejezetének a 8. versében van.
If you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ.
Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
We have to add these qualities and they have to increase in our lives so that all this knowledge that we have sitting here Wednesday, Sunday, Wednesday, Sunday, Wednesday, Sunday doesn't become ineffective.
Tehát erre azért van szükség, hogy a hitünkhöz hozzáragasszuk ezeket a dolgokat, mint például az önuralmat is, és azért, hogy ez gyarapodjon bennünk, mert akkor az a tudás, amit itt szerzünk, azáltal, hogy szerdán, vasárnap itt üldögélünk, ez nem válik hatástalan, vagy mi a nem hatékony? Nem hat, tehát nem válik mondjuk terméketlenné. Bocsánat.
Nem baj.
Ineffective,
yeah.
Hasztalan.
So, I want to be a mature Christian.
Hát én szeretnék érett keresztény lenni.
I don't necessarily want to know deep theological truths.
Nem feltétlenül szeretnék nagy mély teológiai igazságokra jutni.
If I can reflect the fruit of the Spirit in my life,
hogyha tükrözni tudom a lélek gyümölcsét az életemben,
which includes kindness and goodness and gentleness and self-control, I'll be very happy.
Amelyben ugye beletartozik a szívesség, a jóság, a szelídség és az önmegtartóztatás, akkor ez már engem nagyon boldoggá tesz.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Lord, we thank you, we have an example of maturity in your Son Jesus Christ.
Uram, köszönjük neked azt, hogy egy példát vehetünk a te fiadról, Jézus Krisztusról.
Who in the midst of great suffering, Lord, chose to obey.
Aki a nagy szenvedés közepette úgy döntött, hogy engedelmeskedni fog.
Because, Lord, he could see the big picture.
Azért, Uram, mert ő látta a nagy képet.
He could see the joy that was set before him.
És ő látta azt az örömet, ami előtte volt.
And not giving in to the immediate gratification of giving up, he endured, Lord, like a mature person.
És ő kitartott és tűrt mindvégig, mint egy érett személy, és nem adta át magát annak, hogy egyből kielégítse a vágyait.
So Lord, I pray that we all will learn what it is to add these qualities in our life so that we can reflect the fruit of your Spirit.
Úgyhogy azt kérjük, Uram, hogy hadd tanuljuk meg mindezeket a tulajdonságokat hozzáadni az életünkhöz, azért, hogy megteremjük a lélek gyümölcsét.
And thank you, Lord, that obedience brings life and freedom for us.
És köszönjük, Uram, hogy az engedelmesség életet és szabadságot hoz nekünk.
Christ's name we pray.
Krisztus nevében kérjük ezt.
Amen.
Amen.